ezen a három estén a Jelenések könyvének egyetlen egy mondatát járom körül. Nem tudod, hogy nyomorult vagy, szánalmas, szegény, vak és mezítelen? Életem egyik nagy ajándéka volt, amikor a Szentlélek indítására megoszthattam az életemet sérült, beteg emberekkel, akiket az első plébánosi helyemre befogadtam, és a legnagyobb ajándék ennek a ajándéka ennek az együttélésünknek, ami az egyikkel 7 évig tartott, teljesen mozdulatlanul fekvő béna emberről van szó, aki 14 évesen egy kullancsipés következtében bénult meg, és 35 éve feküdt mozdulatlanul, amikor én találkoztam vele. Akkor halt meg az édesanyja. És a Szentlélek arra indított, hogy befogadjam a plébániára, mivel nem volt hely, ahol befogadták volna. Mindent kellett vele végezni, csak a bal kezét tudta mozgatni. Etetni kellett, mosdatni, beöntést adni, mindent, amit egy tehetetlen emberrel kell végezni. És egy másik embert is befogadtam, egy fiatal ember volt, akkor még a Horánszky utcában lévő Gyiviből került a plébániára, 10-valahány évesen, csipőtől lefele sérült, béna, mozgássérült, és egy kicsit enyhén sérült értelmileg is. Ő még él, valamelyik Fehér megyei szociális otthon lakója. Ami az egyik legnagyobb ajándéka volt ennek az együttlétünknek, ennek a befogadásnak, hogy megmutatta a Jóisten, hogy én mennyire sérült vagyok. És hogy annak ellenére, hogy sérült vagyok, hogy sebzett, szerethető vagyok. Mert ők megajándékoztak a bizalmukkal, a szeretetükkel. Nem csak én fogadtam be őket, hanem ők is befogadtak engem. És ez csodálatos ajándékká változott az évek alatt. Ez a mondat, amit az imént idéztem, ez a Jelenések könyve 3. fejezetében van. Az egész szakaszt idézném. A Laodiceai egyház angyalának írd meg, íme, így szól az Ámen, a hűséges és igaz tanú, aki Isten teremtésének kútfeje, ismerem tetteidet, hogy sem hideg nem vagy, sem meleg, bár hideg volnál vagy meleg, de mivel langyos vagy, és sem hideg, sem meleg, kezdelek téged kivetni a számból. Mert azt mondod, gazdag vagyok, és igen sok kincsem van, nem szorulok rá semmire. És nem tudod, hogy nyomorult és szánalmas vagy, szegény, vak és mezítelen. Tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált színaranyat, hogy meggazdagodjál, öltöz fehér ruhába, hogy ne legyen látható mesztelenséged szégyene, és kend be a szemedet szemkenőccsel, hogy láss. mert akiket szeretek, azokat korholom és megfenyítem. Buzdulj tehát fel, és tarts bűnbánatot. Íme az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a szavamat, és kinyitja nekem az ajtót, bemegyek hozzá, vele étkezem, és ő velem. A győztesnek megadom, hogy velem üljön trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Ezt szeretném körüljárni ebben a három elmélkedésben, hogy mit mond a lélek az egyházaknak. Mivel langyos vagy, Európa kereszténysége, beleértve a miénket is, a legtöbb esetben langymeleg kereszténység. Hiányzik a döntés Krisztus követése mellett, nem Krisztus központú, sem a templomba járó hívek, sem az egyháziak élete. Ezért azt mondja a lélek, buzdulj fel, és tarts bűnbánatot, vagy térj meg. Íme az ajtónál állok és zörgetek, ha valaki meghallja a szavamat és kinyitja nekem az ajtót, bemegyek hozzá, vele étkezem, és ő én velem. Egy nagyon-nagyon kedves barátom küldött nekem egyszer egy képet, amelyen a következő rajz volt, egy templom kontúrja, belül ott vannak a hívek, és minden erejükkel nekifeszülnek az ajtónak, kívül pedig Krisztus áll és zörget, és a belül lévők azt mondják, hogy be ne engedjétek, mert mindent megváltoztat. Be ne engedjétek Krisztust az életetekbe, mert mindent meg fog változtatni. Annak, aki beengedi, aki meghallja ezt a zörgetést, annak változnia kell. Mert még egyikünk sem, akik itt jelen vagyunk, egyikünk sem szeret olyan mértékben, amilyen mértékben Krisztus szerette az atyát és minket, az egyházat. És az a kérése, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ezért mindig meg kell térnünk. Mindig meg kell változnunk. És ez nem egy nagy erőmutatvány, ez Krisztus beengedése az életünkbe. És a belevaló kapcsolat megváltoztat bennünket. Amikor nagyon szeretünk, vagy amikor nagyon szenvedünk, akkor magunktól változni kezdünk. A nagy szeretet és a nagy szenvedés magától változtatja meg az életünket. Nem kell megvárni a nagy szenvedést, jobb, ha a nagy szeretet változtat bennünket át, változtat meg bennünket. És senki nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy sokkal jobban, sokkal szenvedélyesebben szeressük Krisztust. A langymeleg kereszténységből a szenvedélyes kereszténység felé kellene elmozdulnunk, szenvedélyesen szeretni a Krisztust, mert ha nem szeretjük szenvedélyesen a Krisztust, akkor szenvedélybeteggé válunk. És nem Krisztus betegít meg bennünket, hanem azok a szenvedélyek, amelyeket a szükségleteink kielégítéseként formáltunk, alakítottunk, amelyektől függővé tettük magunkat, mert nem akartunk önként szabadon szeretetből függni a legnagyobb szeretettől, a Szent Háromságtól, vagyis az Atya szeretetétől, a Fiú szeretetétől és a Szentlélek szeretetétől. A Szentlélek szembesít bennünket azért, hogy bűnbánatot tudjunk tartani. A bűnbánat az nem orlógatás, nem a bűneink fölötti sajnálkozás, nem depózás. A bűnbánat az, amikor fölismerem, hogy bűnt követtem el, és utána fölkelek, és az Atyához megyek. Vagy, ahogyan Péterrel történt, azon az éjszakán, amikor Jézus ránézett, és tekintetük találkozott, mert igaz volt, igaz lett az, amit Jézus mondott a vacsorán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. És amikor találkozott a tekintetük, akkor Péter keserves sírásra fakadt, és kiment. Ezek a bűnbánat könnyei voltak, a megtérés könnyei. Péter belátta a bűnét, és bűnbánatot tartott, és utána már csak a találkozásra volt szüksége, a Mesterrel, a feltámadottal, az Úrral. Nagyon érdekes megfigyelni, Péter háromszor kap küldetést az evangéliumokban. Az első két alkalommal Péter irányítani akarja Jézust. Csak az utolsó találkozáskor és az utolsó küldetéskor simul bele Jézus szeretetébe. Először, amikor találkoznak, egy nagy kudarc után, mert egész éjszaka fáradoztak és semmit sem fogtak, akkor Jézus azt mondja Péternek, hogy evezz a mélyre, és vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán. És Péter hajlandó engedelmeskedni Jézusnak. És amikor megteszi, akkor annyira tele lesz a háló, hogy majdnem elsüllyed a bárka. És mit csinál Péter? Nem dicsőíti az Istent, nem tör ki belőle újjongó hála és öröm, hanem leborul Jézus elé, és azt mondja, hogy menj el tőle, mert én bűnös ember vagyok. Megmondja a Mesternek, hogy mit kell csinálnia. Még ő akarja irányítani ezt a kapcsolatot. Hosszú az út, nem csak Péter életében, hanem valamennyiünk életében, amikor eljutunk odáig, hogy kiengedjük a vezetést, életünk irányítását a kezünkből, és rábízzuk a Mesterre. Amikor ezt kimondja, hogy menj el tőle, mert én bűnös ember vagyok, akkor Jézus azt mondja, hogy ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ennek az embernek küldetést ad Jézus. Mi alapján? Miért választotta ki Pétert vagy a 12-t? Különbek lettek volna a többi zsidónál? Egyáltalán nem. A kiválasztás alapja a Szentírásban és a mi életünkben is, hiszen mi is kiválasztottak vagyunk a keresztségünk által, a mennyei Atya már a világ teremtése előtt akart minket és szeretetből akart, és már akkor kiválasztott, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk a szeretetben. A kiválasztás alapja az ő szeretete. És az a másik, amit Péternél is nyomon követhetünk, és a többi apostolnál is, vagy az Ószövetség nagy alakjai életében, akik egyáltalán nem voltak erényhősök, hogy készek voltak a hitre. A hitre való készség az, ami a kiválasztásunk alapja. A mennyei Atya tudja, hogy mi készek és képesek vagyunk hinni benne és rábízni az életünket. És ez ott van Péternél is. A te szavadra kivetem a hálót. Kész hinni Jézus szavának, és kész engedelmeskedni Jézus szavának. És ez a hitre való készség és képesség, ez az, ami a kiválasztottságunk, és aztán a küldetésünk alapja. Péter ebben a találkozásban megmondja Jézusnak, hogy mit kell tennie. Aztán telik múlik az idő, egy újabb küldetés, Fülöp Cezáreájában vagyunk, és Jézus megkérdezi, hogy mit mondanak az emberek az emberfiáról. Kinek tartják? A tanítványok válaszolnak, van, aki Illésnek, valamelyik prófétának, és akkor Jézus leszűkíti a kört, hát ti mit mondatok? Ki vagyok? És akkor Péter válaszol lelkesen, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Jézus megdicséri, mert lélek, a Szentlélekre figyelt, nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám. És ekkor elérkezettnek látja az időt Jézus, hogy elmondja nekik a jövőjét, hogy hamarosan elfogják, elítélik, megölik, de harmadnapra föltámad. És Péter megint a kezébe veszi az irányítást. Megint elmondja Jézusnak, hogy mit csinálhat. Azt mondja neki, hogy ez nem történhet meg veled. Mert ha igaz, amit az előbb mondtam, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia, akkor ez lehetetlen. Persze az is benne van ebben a kijelentésben, hogy hát akkor kár volt ott hagyni a hálót, akkor kár volt ott hagyni a családot, akkor kár volt rátenni az életünket erre az egészre. És Jézus még ezelőtt a kijelentés előtt Péternek kijelenti azt, ami nem látszik még, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem az egyházamat. És aztán az a bizonyos árulás, tagadás következik, és a harmadik találkozásnál, újra a genezáreti tónál vagyunk, amikor megint küldetést kap Péter, akkor már nem ő irányítja a kapcsolatot. Jézus meghívja őket egy reggelire, tóparton, és utána megkérdezi Simont, hogy szeretsz-e engem? És Péter válaszol, hogy szeretlek. Háromszor kérdezi meg Jézus Pétertől, hogy szeretsz-e engem? Az első két alkalommal azt kérdezi tőle, hogy szeretsz-e engem? Agapéval, vagyis ahogy én szeretlek téged, isteni szeretettel. Péter pedig mind a kétszer azt mondja, hogy szeretlek téged filiával. Emberi szeretettel, ahogy én tudlak szeretni téged. És harmadik kérdés már így hangzik, hogy Péter, szeretsz engem emberi módon? Ahogy te tudsz. A mester alkalmazkodik Péterhez. És akkor Péter lelkesen válaszol. Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek, filiával. És Jézus mind a három válasz után küldetést ad neki. Legeltes bárányaimat, legeltes juhaimat. Most már nem ő irányítja a kapcsolatot. Már nem Péter, de ehhez át kellett menni egy összetöretésen, át kellett menni egy olyan helyzeten, amikor nem csak hogy szembesült saját gyengeségével, bűnével, hanem kicsúszott a kezéből minden irányítás. Nem tudta irányítani a helyzetet. Nem az történt, amiért elindult. A kapcsolatuk teljesen csorbát szenvedett, csalódott volt és megtört. Lehet, hogy ezért van szükségünk időnként nagy szenvedésre, amikor nem tudjuk irányítani az életünket, amikor nagyon szeretnénk, de lehetetlen. Nem úgy mennek a dolgok, ahogy mi akarjuk, megbetegszünk és nem tudjuk irányítani a történetet. Lehet, hogy azért történik, hogy a hit újabb zarándoklat, vagy újabb szakaszába lépjünk, amikor kiengedjük a kezünkből az irányítást, és rábízzuk magunkat egy nálunk nagyobb szeretetre. Lehet, hogy ez a szenvedés egyik titka és értelme. A válasz mindenkinek a saját szívében van, és a gondolataiban. Térjünk vissza a Jelenések könyvéhez, mert akkor nem érek a végére. A Szentlélek, ahogyan Pétert is szembesítette, ugyanúgy minket is szembesít. Mi azt gondoljuk, ahogyan a Laodicei egyház tagjai, gazdag vagyok, sok kincsem van, nem szorulok rá semmire és senkire. Ő pedig azt mondja, hogy nem tudod, hogy nyomorult és szánalmas vagy, szegény, vak és mezítelem. És egy mozdulatra hív a lélek, hogy nyissuk ki az ajtót Jézus előtt. És egy kérést fogalmaz meg, hogy Uram, nyisd ki az ajtót, nyújtsd ki a kezedet, és érints meg. Érints meg a vakságomat. Azért, hogy eljuthassak az illúzióktól a valóság szeretetéig. A Szentlélek mindig szembesít bennünket az illúzióinkkal, amelyek vakká tesznek bennünket. A valóság Krisztusban van, írja Szent Pál, és a Krisztus ott van a valóságunkban. Benne áll fönn minden, és mi is benne vagyunk. Az életünk Jézus Krisztus által el van rejtve az Istenben, a Szent Háromságban. Ez a valóság, de mivel ezt nem hisszük, ezért illúziókat gyártunk. Mivel a valósággal nem tudunk mit kezdeni. A valóság az, hogy Isten szeretett fiai és leányai vagyunk. De mivel ezzel nem tudunk mit kezdeni, ezért illúziókat gyártunk, olyanok szeretnénk lenni, mint az Isten. Nekünk nem elég az, hogy az ő gyermekei, szeretett fiai és leányai vagyunk, mi szeretnénk olyanok lenni, mint az Isten. Ez volt a nagy hazugsága a gyilkosnak ott a kertben, amikor elbukott Éva, és elbukott az első ember. Ha arról a fáról estek, mármint a jó és a rossz tudás fájáról, olyanok lesztek, mint az Isten. Az emberiség folyamatosan eszi a jó és a rossz tudásának a fáját. Ami azt jelenti,
ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink!